Kedves testvérek, a témánk tehát az átadott élet egészen mostanáig, ugye a visszatalálás reménysége velünk az Isten, a visszatalálás bizonyossága, és eljutottunk ebben a sorban az átadott életig, amely merít az előzőekből, de mégis valami mást, valami többet, valami újat is mond nekünk. Most, ha mindent összegezni szeretnék, azért gondolom, hogy bennetek is egy életmunkája eddig is, és majd a továbbiakban is, amíg átgondoljuk, és megemésztjük azt, hogy kicsoda az Isten, aki felettünk van, és vajon mit miért tesz? Vajon miért teszi azt, amit tesz, és miért nem semmisíti meg az embert? Miért nem semmisített meg bennünket? Vajon miért vár és miért tűr még mindig? Hogy lehetséges az, hogy a világmindenség teremtője egy nagyon picike kis bolygó lakóiért az életét odaadja? Tehát ez az, amit sokszor mondunk, és már-már ugye közhelyszerű ez számunkra, de ez soha nem lehet közhelyszerű. Újra és újra az ember felteszi a kérdést, hogy kicsoda az Isten, és vajon az Isten mit tett, és nekem mi az, amit tennem kell, vagy tennem kellene az Isten felé. Gondolom, azt tudjátok, hiszen jól tudjuk, hogy ez a bolygó, bármilyen kicsiny is, bizonyos értelemben egyedi. Annyiban egyedi a világmindenségben, hogy ezen az egy bolygón jött létre az a rejtélyes dolog, amit három betűvel ugye bűnnek nevezünk ugye a magyar nyelvben, és annyiban új ez a jelenség, sőt teljesen új a világmindenségben, hogy a világmindenség el nem bukott lakói is kíváncsiak. Ez páratlan, mert eddig nem volt arra példa, hogy a világmindenségben bekövetkezzen a törvényszegés. Mindenki meg volt elégedve azzal, hogy az Isten jó. És hogy az Istennek jó engedelmeskedni. Ez a bolygó azonban, hogy az első emberpár úgy döntött, hogy kísérletezni kezd a rosszal, és azért mondtam, hogy ez új helyzetet teremtett a világmindenségben, mert az el nem bukott lények még nem tudják, vagy nem tudták eleddig azt, hogy az Isten hogy viszonyul ehhez a helyzethez. Ugye nem tudjuk pontosan mennyi idő telt el, tehát hogy az el nem bukott lények mennyi időt éltek, de azt tudjuk, hogy az el nem bukott lények még nem ismerték meg, hogy az Isten a bűn kérdéséhez hogy áll hozzá. És az elmúlt évezredekben, amióta ez a földi történelem zajlik, az el nem bukott lények is megismerhetik azt, hogy Isten hogy áll a lázadókhoz. Isten hogy viselkedik azokkal a lényekkel, akik lázadnak ő ellene. Ilyen értelemben gondoltam azt mondani, hogy ez bizonyos értelemben új fényt hozott. A világmindenségben új fényt hozott az univerzumba ez a kérdés, ugyanis két fő gondolat lehetett persze az én gondolataim szerint, az el nem bukott lényekben, hogy Isten mit fog adni nekik, mit tesz értük, tehát mit tesz az emberért, az elbukott emberért. A másik kérdés pedig az, hogy mit fog kérni tőlük, hogy ők mit tegyenek. Ez a két fontos kérdés. Mit tesz Isten értük, hogyan gondolkodik felőlük, megsemmisíti őket, nem semmisíti meg őket? És mit fog kérni, hogyan fog az Isten kérni tőlük? Fogalmazhatnék úgy is, hogy az egész világegyetemben az a kérdés merült fel, hogy fog-e változni a törvény, vagy nem fog. Fog-e változni az Isten mércéje azáltal, hogy volt, aki a mércének nem engedelmeskedett, vagy nem fog változni a mérce. Isten leszállítja-e az ő törvényének a szintjét, vagy megtartja a tökéletes szinten, az el nem bukott világok szintjén. Hiszen gondoljátok meg, hogyha az Isten megtartja az ő erkölcsi szintjét az el nem bukott világok szintjén, az egy óriási feladat az elbukott lények számára, hogy ezt betöltsük. Ez a lehetetlenséggel határos. Ha viszont Isten leszállítja a törvényét úgymond az elbukott ember szintjére, akkor az el nem bukott lények csodálkoznak, hogy az hogy lehetséges. Ha valaki bűnt követel, akkor Isten leszállítja a mércét. Ez a nagy kérdés merült fel, mi lesz a mércével? Mi lesz a törvénnyel? Most a mérce természetesen nem változott. Isten mércéje ma is ugyanaz, mint régen, ez pedig a megszentelődés, a megszentelt élet pontosabban. Az Isten mércéje a megszentelt élet. Minden egyes elbukott lénytől is Isten azt várja, hogy fejlődjön föl arra a szintre, amin az el nem bukott lények vannak. És főleg az a világ, amely az úgynevezett utolsó időben él, tehát a mi világunkkal szemben ugyanez a mérce, sőt, minden korábbinál nagyobb mérce, hiszen tudjuk, hogy talán közöttünk is élnek olyanok, akik nem fogják megízlelni még az első halált sem. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy vannak közöttünk olyanok, vagy lesznek közöttünk olyanok, akik lehetséges, hogy megérjük az Isten második eljövetelét, hogy akár mi is megérjük, és elváltozunk. Vagyis az első halál nélkül a mennyei lények társaságára alkalmassá válunk. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az embernek ebben az életben el kell érnie a megszentelt élet mércéjét. Ez egy nagy feladat. Ez egy óriási kihívás az ember számára. Gondoljátok meg, hogy mennyei lényekkel való együttlakás. Mit jelent ez? Mert az, hogy egymással együtt lakunk, tehát ki a maga házastársával, gyermekeivel együtt lakik, hát ez egy nagy kihívás a maga viszályaival, vitáival, nézeteltéréseivel. A mennyben ilyenek nincsenek. Tehát a mennyben nincsenek viták. A mennyben nincsenek nézeteltérések. A mennyben nincsenek viszályok. Hogy tudunk mi beilleszkedni a mennyei világrendbe az elváltozás által? Hogyan tudunk a mennyei lényekkel együtt lakni? Föltehetném úgy is a kérdést, hogy a mennyei lények nem félnek-e attól, hogy mi bajt keverünk majd a mennyben, és itt ezt értsétek jól. Ugyanis a mennybe csak az léphet be, aki majd ugye új testet kap Istentől, aki nem fog bűnt elkövetni, aki annyira elérte azt a szintet, hogy nem követel bűnt. Vajon Isten népe hol van ehhez a szinthez képest? És én bízom benne, hogy ezek a mondatok, amiket eddig mondtam, ezek talán segítik ezt a kontrasztot meglátni. Hol vagyunk ehhez a szinthez? Példabeszédek 23. fejezet, 26. verse, jól ismert ige: adjad, fiam, a te szívedet én nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Tehát azt mondja Isten, azt kéri, adjad, fiam, a te szívedet én nékem, és a te szemeid. Tehát a te szívedet te adjad, tehát figyeljünk arra, hogy ki mit tesz, ugye Istennek, az ember adja a szívét, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Két részből áll a keresztény élet, a szív átadása, egyes pont, kettes pont, az átadott szív után az átadott élet. Ha megnézitek, nem az volt a címünk, hogy átadott szív, jól lehet, erről is szeretnék most beszélni részben, de ennek egy része már is hangzott, hanem az átadott életről. Ami a szív átadása után történik, ha megnézitek az igét, adjad, fiam, a te szívedet én nékem, első pont, amikor az ember Istent megismeri, és az ember felajánlja magát az Istennek, és a te szemeid, ugye a megtérésünk után, a te szemeid az én utaimat megőrizzék. A szív átadása és az út megőrzése. Ez a keresztény élet két fontos lépése. Átadom a szívem, de ez még kevés, utána őrizni kell az utat. Ha megnézitek, ebben az egyikében benne van a megigazulás és a megszentelődés. Átadás és megőrzés. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ugye azt mondta Jézus Krisztus, és ugye mi az azonos ezekben a felsorolásokban a teljes? Szeresd az Urat, de nem akárhogy, mert mi mindannyian elmondhatjuk, hogy szeretjük az Istent. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Én háromszor olvastam azt, hogy teljes, és egyszer azt, hogy minden. És tudjuk, hogy Jézus nem ismételt szavakat feleslegesen. Amikor Isten teljességet vár el, az nem játék. Az nem költő, nem költészet vagy költői megfogalmazás, azt úgy kell venni, ahogy van. És szeretném megjegyezni azt, hogy amikor Isten teljességet vár az embertől, akkor teljességet ad. Mielőtt Isten valamit vár tőlünk, ő előtte megadja. Ha Isten teljességet vár tőlünk, akkor minden jel szerint ő már előtte megadta ezt a teljeset a sajátjából. És az érdekesség az, hogy az Isten, aki mindennel rendelkezik, mit adhat ami teljes. Szerintedek mit adhat? Nagy kérdés, költői kérdés. Mert hogyha az Isten odaadna egy bolygót, mit mondanátok? Hát de Isten sok bolygót teremthet, nem? Hogyha Isten odaadna 1000 bolygót, ha Isten adna nekünk a győzelemért cserébe univerzumot, vagy hogy mondjam, szóval úgy mondom galaxisokat, mit adhat az Isten, hiszen ővé minden? Van egy dolog, ami Isten számára a teljességet jelenti. Isten nem galaxisokat, nem hogy mondjam, óriási mennyiségű ajándékot, kincseket adott, hanem Isten teljességet adott, és Istenben Isten számára a teljesség az nem más, mint az ő élete. És az Isten adhatott volna-e nagyobbat, mint az isteni élete? Azt mondom, nem. Nem tudtok nagyobbat mondani, mint Isten saját élete. Nem tudtok nagyobbat mondani. Nincs ennél nagyobb a létező élővilágban, univerzumban, mint Isten élete. Ezért, amikor én azt mondtam, hogy Isten tőlünk teljességet vár el, és ő teljességet adott, ezen azt értettem, hogy Isten mindent, mondhatnám, a saját életét adta oda, amelynél nagyobbat nem tudunk mondani. És nem csak mi, hanem a teremtett világból egyetlen lény sem állhat elő, hogy ő ennél nagyobbat tud mondani és adni, vagy kérni az Istentől. Az Isten tehát olyat adott az emberekért, az emberért, aminél nincsen magasabb. Mondhatnánk a legfelső határt. A leggonoszabb emberért is a legfelső határt adta, és csak megjegyzésül, hogy a mennyben körülbelül milyen szemlélet uralkodik, hogy Ellen White írja, hogy amikor Jézus Krisztus és a mennyei atya feltárta azt, hogy ő mit fog adni az emberért, akkor mennyei, el nem bukott mennyei lények, angyalok jelentkeztek, hogy hadd mehessenek ők, hogy hadd adhassák oda ők az életüket. Tehát a mennyben úgy tűnik, hogy mindenki így gondolkodik. A mennyben mindenki legelsőre a legtöbbet adja. Legelsőre a legtöbbet adja. Isten tehát mindent odaadott. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy amikor Jézus Krisztus itt járt a Földön, és a Getsemáné kerti eseményekre gondolok, amikor Ellen White azt írja, hogy Jézus feküdt a Földön, és körmeit belevájta a Földbe, minthogyha, tehát egyszerűen nem volt menekülés ezerről a helyzet elől, és angyal jött segíteni. Szeretném megkérdezni, hogy miért jött az angyal segíteni? Tehát a mennyei atya miért küldte el ezt az angyalt? És amikor én ezen gondolkodtam, akkor én személy szerint arra jutottam, hogy Jézus Krisztusnak a kereszthalála veszélybe került a Getsemáné kertben. Tudnélik, eljutott szakító szilárdsága határáig. Amin én azt értem, hogy minden jel szerint Jézus Krisztusnak kérdéses volt, hogy eljut-e a keresztfáig. Én most nem foglalkozom az orvosi vonatkozásokkal, pusztán csak azzal, hogy Jézus úgy élte túl a Getsemáné kertet, hogy az angyal feltárta neki azt, hogy ennek lesznek jó gyümölcsei. Hogy emberek meg fognak térni. Jézus majdnem ott maradt a Getsemáné kertben, ugye ezt a véres verejtékből is láthatjuk, hogy ott, amikor valaki ilyen pszichoszomatikus tünetet produkál, ott a szervezet keringési összeomlás előtt áll. Ugye most mondtam, hogy nem fog belemenni ebbe, csak eddig mondom. És amikor azon gondolkodunk, hogy Isten fia odaadott-e mindent, akkor gondoljatok erre az eseményre. Ki az, akinek a verejtékében vér van? Volt ilyen ember? Van ilyen ember közülünk? Mert Jézus verejtékében vér volt. Azt kérdezem, hogy odaadott-e Isten mindent? Azt mondom, hogy igen. Mert akinek a verejtékében vér van, az ember feletti küzdelmet vív. És mivel Jézus büntelen volt, ez csak is az emberiségért tehette. Jézus ugye tudta, hogy ez vár rá. Ugye ezért is imádkozott úgy, ahogy imádkozott, azért mindjárt foglalkoznék, és azt is tudjuk, hogy Sátán mindent egy lapra tett fel. Ugye ti is tudjátok, hogy kell egy embert megkínozni. Egy embert megkínozni két lépcsőben lehet. Az első lépcső fizikailag gyengíts le úgy, hogy ne halljon meg. A halál szélén álljon, de ne halljon meg. Első lépcső. És amikor elérte a szakító szilárdsága, a tűrőképessége határát az ő szervezete, akkor kínozd meg a lelkét. Ez a két lépcső, hogy egy ember tönkre tehetsz. És hadd mondjam el, hogy Sátán mindent egy lapra tett fel az utolsó órákban, mert ott dőlt el az ő sorsa is. És tudjuk, hogy Sátán az elmúlt több száz, több ezer év összes pszichikai tudását, pszichológiai gyakorlatát labba vetette Jézus Krisztus életében, és Jézus Krisztus halála előtti órákban. Ha megnézitek Jézus utolsó óráit, meg fogjátok látni, hogy minden egyes lépcsőben Sátán bevetett egy pszichológiai fogást. És ha az egyik nem jött be, akkor jött a másik és a harmadik. Ha nem jött be az, hogy ököllel az arcába vág valaki, akkor jönnek a barátok, jönnek a testvérek, akkor jönnek azok, akik legközelebb állnak hozzá, akik pénzért elárulják őt. Sátán minden lehetséges módot bevetett. Ezek közül számunkra elég egyetlen egy is, hogy tönkre tegyen. Az ő esetében ennek a teljes skáláját megtette. Mindent. És mivel egy ember borzasztóan sérülékenyé válik, ha fizikailag szenved, Jézus borzasztóan sérülékenyé vált, amikor fizikailag szenvedett. De miért mondom mindezt el? Jézus úgy imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, majd ugye így fogalmazott, mindazonáltal, és ez a kulcsának a mondatnak, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És itt szeretnék valamire utalni. Jézus Krisztus, amennyire a Biblia írja, én úgy olvasom, hogy háromszor ment vissza imádkozni. És azt szeretném kérdezni, hogy mi hányszor megyünk imádkozni. És most nem arra szeretnék utalni, amit rögtön válaszolnátok, hogy most biztos azt mondom, hogy mi soha nem imádkozunk elég jól. Én azt mondom, valamilyen szinten ezt szeretném mondani, de most én arra utalnék, hogy én amióta ebbe a közösségbe járok, ez mintegy 10 éve, én a megújulásról hallok. Én arról hallok, hogy megújulás, változás. Én láttam ima csoportokat, jártam ima körbe, és mi nem háromszor imádkozunk, hanem szerintem már több ezer imádság elhangzott azért, hogy Isten adjon megújulást, és történt megújulás. Hát gyökeresen nem. Még hogyha történt kis elmozdulás, vagy történtek elmozdulások, gyökeres változás nincs. Hogy lehet, hogy Jézus Krisztus háromszor imádkozott, tehát kétszer ment vissza, háromszor imádkozott, és megtörtént a változás? Mert azt olvassuk, hogy elé ment. Jézus elé ment Júdásnak és a katonáknak. Mi miért nem jutunk el három imádság után, hogy elé megyünk a katonáknak? Miért hangzik el több száz, több ezer fohász és ima? És gyorsan hadd tegyem hozzá, Jézus úgy imádkozott háromszor, hogy nem volt segítsége. Mi úgy imádkoztunk több százszor az elmúlt években, hogy volt segítségünk, hiszen testvéri közösséggel imádkozunk. Hol a hiba? Hol a hiba? Miben különbözik a mi imádságunk a Jézusi imádságtól? Mert lehet, hogy ha mi háromszor imádkoznánk, megtörténne a változás. Sőt, van, aki egyszer imádkozott, és utána nem volt eső, ugye? Tehát úgy tűnik, hogy nem az imádságok számában van a titok, hanem egy imádságra is megtörténnek dolgok, ha az imádság Jézusi imádság. És a titok nyitja valahol az, hogy adjad, fiam, a te szívedet én nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Attól, én személy szerint attól félek, hogy megtanultunk imádkozni úgy, ahogy emberek előtt imádkozni kell. És az imádságaink valahol nem tökéletesek az Isten előtt. Valahol hibázunk. Jézus tehát visszament és győzött, és véghez tudta vinni az áldozatot. Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Mondta Jézus korábbi tanításaiban, ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek, tehát a kincs és a szív. És tudjátok, mire fogok most utalni? A Laodiceai levélre, ahol azt mondja Isten, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Szeretnék egy kérdést kérdezni tőletek, mivel rendelkezik egy nép, ha nincsen nála tűzben megpróbált arany? ha nincsen nála fehér ruha és szemgyógyító ír, mivel rendelkezik egy nép, hogyha ezzel a hárommal nem rendelkezik? Tudomásom szerint a keresztény élethez ez a három dolog kell. Ha van olyan nép ezen a világon, aki ezzel a hárommal nem rendelkezik, az nagy bajban lehet. Nagy bajban van. Ugyanis ha nincsen tűzben megpróbált arany, élő hit, ha a Szentlélek személyes lakozása, az Isten jelenléte, és a tiszta jellem, hogyan mehetünk így neki az idők végének, ahol minden korábbi a nagyobb próbák lesznek. Az Isten angyalai csodálkozva csodálkoznak, amikor emberek tudnak élni Isten nélkül, vagy ez e három dolog nélkül, amit az előbb említettem. Ezért mondja azt Jézus Krisztus, hogy azt tanácsolom néked, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Isten népe úgy tűnik nem rendelkezik tömeges szinten, tehát lehetséges, hogy egyesek rendelkeznek. Ezért nem szeretnék általánosítani. De nincs igazi kincs. Jézus Krisztus ígéri az aranyat, a tűzben megpróbált aranyat, a fehér ruhákat és a szemgyógyító írt, és mit vesz el? Mert ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy amikor én átadok valamit, valamit el is kell hagynom. És hogyha a mérleg egyik serpenyébe teszitek ezt a hármat, helyesebben én azt mondanám a Laodicea levélben, én négy dolgot tudok. Az egyik, az első ugye a tűzben megpróbált arany, a második a fehér ruha, a harmadik a szemgyógyító ír, és van még a negyedik. A vacsora. Ami ugye következik az előzőekből, tulajdonképpen mondhatnám ezt is, a vacsora, Krisztus társasága. Ugye, hogy velem vacsorál is, és én ő vele. Vajon mit veszít az az ember, aki átadja a szívét az Istennek? Én azt mondom, a laodiceai betegségét veszíti el. Aki Istennek átadja a szívét ma, az elveszíti a laodiceai betegségét. Helyesebben megerőtelenül a bűnnek teste. A szegénység, a nyomorultság, a vakság, a mezítelenség. Olyan nehéz, hogy az ember ragaszkodik a rosszhoz, és nem értjük, hogy Isten mivel szeretne bennünket megajándékozni. Kérdéseket teszek fel, hogy azután lehessen esetleg ezekről beszélni, együtt gondolkodni talán. Szeretném feltenni azt a kérdést is nektek, hogy mi lesz egy üzenetből, ha nincs mögötte átadott szív és átadott élet. Tudjátok, mi lesz egy üzenetből? Ismeretterjesztő előadás. És mint nagyon gyakran, magamról is beszélek természetesen, belefeledkeztünk az ismeretterjesztő tudományos eszmékbe. Szeretjük felfedezni a természetet, szeretnénk felfedezni azokat az elrejtett dolgokat, amik ezen a világon vannak, de ha nincs egy üzenet mögött átadott szív és átadott élet, az ismeretterjesztés. Szeretném mondani nektek, Jézus Krisztus a hegyi beszédben nem ismeretterjesztést folytatott. Mert Jézus Krisztus, hogyha ismeretterjesztést folytatott volna, akkor elmondta volna, hogy az angyalok hogy közlekednek az űrben. Jézus ismeri a tudományt, ismerte a tudományt, nem? Jézus nem erről beszélt. Jézus nem magyarázott meg dolgokat. Jézus nem magyarázta meg, hogy hogyan lehet a fénysebesén egy gyorsabban közlekedni. Jézus sok mindent nem magyarázott meg. Jézus nem írt egyenleteket. Jézus elmondta, hogy hogy kell élned, hogy Isten országába eljussál, hogy majd Isten országába te megismerhesd azt, amit meg akarsz ismerni. Tehát ezen a világon nem az a legfőbb cél, hogy minden tudományt megismerjünk, azt megismerjük az örök életben, hanem hogy eljussunk az örök életre. Az eljutás a cél. És emberek belefeledkeznek az ilyen kis dolgokba, életüket töltik különböző eszmék, különböző tudományos dolgokkal, miközben az üdvösségről elfeledkeznek. Kedves gyülekezet, lehet, hogy le kell szoknunk az ismeretterjesztésről. Lehet, hogy le kell szoknunk arról, hogy mi nem beszélünk az üdvösségről, vagy túl keveset beszélünk. Arról, amiről Jézus a hegyi beszédben is beszélt és szólt. Attól félek én személy szerint, hogy a mi hírünk nem jó hír, hanem csak igaz hír. És azért nem jó hír, mert egy hír akkor jó, hogyha jól van tőle az, aki azt megéli, nem? Akkor jó hír az evangélium, ha az, aki ezt hirdeti, az jól van tőle. Ha csak igaz híreket terjesztünk, az szép, de nem jó. Vittetek már haza virágot, ami nagyon szép volt, és az ember ösztönösen odalép a virághoz és megszagolja. És nincs illata. Ezek a szintetikusan, szinte már-már mesterségesen előállított szegfűk, virágok nem rendelkeznek már szinte illattal, mint az egyszerű mezei virágok. Szebbnél szebb virágokat tudnak az emberek nemesíteni illat nélkül. Nos, ilyen lehet az a kereszténység, ami ismereteket terjeszt, de valahogy azok, akik továbbadják az üzenetet, azok mint igaz hírt adják tovább, és nem mint jó hírt. A tudomány mellé ragasszatok tűrést, istenfélelmet és szeretetet. Péter második levele, első fejezet, 5. versétől olvastam. Majd azzal folytatja Péter, mert ha ezek megvannak, nem tesznek gyümölcstelenekké, de akikben ezek nincsenek meg, és most figyeljünk, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűnökből való megtisztulásról. Tehát aki a tudomány mellé nem ragasztja ezeket, tűrést, kegyességet, tehát istenfélelmet, szeretetet, korábban beszél ugye a hitről is, mértékletességről. Vajon mi ragasztottunk a ilyeneket a tudomány mellé? Mert ha nem, akkor elfeledkeztünk a régi bűnökből való megtisztulásról. Az írás azt mondja, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Ezért nem elég megtérni. Ez kevés. A megtérés egy nagyon fontos dolog, kevés. Aki mindvégig, tehát itt a szavakat figyeljük, mert fontosak, aki mindvégig állhatatos, tehát kitartó marad, az, és egy szinte csak ott tennék elé, csak az üdvözül. Az átadott szív, hogyha minden nap megtörténik a szív átadása, átadott élethez fog vezetni. Ez egy folyamatosság. És szeretnék egy pici kitérőt tenni, csak annak érdekében, hogy talán jobban tudjuk szemlélni, hogy milyen világ vesz körül bennünket. Tudjátok, amikor egy nap elmegy imádság nélkül, akkor valamit elfelejtettünk. Szerintetek hány gonosz angyal van ezen a világon? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye? Én úgy tudom a Bibliából, hogy az angyalokból sok van. Képies szám, jól tudom, de hadd szorozzam össze a 10000-re 10000-re. Ha a 10000-et összeszorozom 10000-rel, az nem kevesebb, mint 100 millió. De ha ezt képies számnak veszem, mondhatnám, hogy ennél sokkal több angyal élt a mennyben. Minden jel szerint nem a 10/6, hanem akár 7.-8. hatványát is használhatnám. Milliárdos nagyságrend az angyalok száma. Sátán ezeknek hányad részét buktatta el? Ha elosztjuk ezt hárommal, és mondom elnézést ezért a matematikai példáért, csak a nagyságrendek miatt kérdezem. Nem 4, 5, 10, 20, 100 vagy 1000 elbukott angyal van ezen a bolygón, hogyha én komolyan veszem az igét, hanem úgy tűnik, hogy több 10 milliós nagyságrendű. Megcáfolhatjátok, hogyha ezt én rosszul gondolom. Úgy tűnik, hogy talán sokkal több gonosz lélek van ezen a bolygón, mint azt mi gondolnánk. Csak szépen elbújnak. Nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem ugye a sötétség hatalmai ellen. Figyeljetek, nehogy abba a veszélybe kerüljünk, hogy azt hisszük, hogy mellettem nincs rossz lélek. Mellettem nincs elbukott angyal. Mert van. Jut. Van bőven. És hogyha így képzeljük el, ne feledjétek, hogy a mennyben megszámlálhatatlanul nagy mennyiségű angyal volt, akinek harmadrésze, minden jel szerint harmadrésze csatlakozott Sátánhoz. Ez egy óriási sereget jelent. Ugye emberekből van 6 milliárd ezen a földön, az elbukott angyalokból is lehető van ennyi. Ki tudja? Én nem tudom. De mire szeretnék kiukadni, nem vesszük elég komolyan. Nem vettük elég komolyan, hogy milyen veszélyben vagyunk. És tudjátok, ezek az elbukott angyalok, ezek nagyobb erővel bírnak, mint mi. Isten kegyelme, hogy még élünk. Szeretném csak ezt átadni nektek, hogy talán nem fogtuk fel, hogy micsoda áldás egy ilyen tábor. Egy olyan világon, ahol több millió elbukott angyal van, aki bármikor készen áll arra, hogy megsemmisítsen titeket és engem. Ezt nem fogtuk fel. És csak egy módon védekezhetünk a gonoszok serege ellen. Csak egy módon. Adjad, fiam, a te szívedet én nékem. Nincs más pajzs. Nem tudtok nekem olyan harci eszközt mondani, amivel sátán ellen tudunk küzdeni. Nem tudtok. Nem lehet. Én sem tudok mondani ilyet. Egyetlen dolog van. A szív átadása. Egyedül az átadott szív az a pajzs, amivel Isten megvédhet a gonosztól. Itt állunk egy olyan bolygón, ahol mi magunk elbukott emberek vagyunk, természetünk rosszra hajló, sok-sok elbukott angyallal, akik végletesen megsötétettek, lelki aléltsággal, küzdelem híján, és azt mondjuk, mi vagyunk az Isten népe. És azt mondjuk, várjuk Krisztust. És Isten olyan kegyelmes, hogy még nem jött el, nehogy elpusztuljunk, hogy meghalljunk. Tehát mi azt mondjuk, hogy várjuk Krisztust. És ha Krisztus itt volna közöttünk, és hogyha így megjelenne, és megkérdezné, hogy ti közületek, ki az, aki komolyan vár engem? Akkor ki az, aki felállna? Ha itt volna Krisztus, azokkal a szemekkel, amelyek olyanok, mint a tűzláng, ki merne fölállni, hogy én átadtam magam, a szívemet neked? Mert egymásnak ugyan mondhatjuk, mert egymáson nem látunk át. De hogyha Isten, ha Jézus Krisztus velünk szemben állna, és a szemei, mint a tűzláng, ki mondaná azt, hogy én átadtam magam? Kedves testvérek, miért nem sikerül a teljes átadás? Én röviden és egyszerűen fogalmazom, ahogy szoktam. A teljes önátadás szerintem azért nem megy, mert már mindent eladtunk. Csak azt a zsebkendőnyi területet nem, ahol az énünk két talpa még elfér. Amikor a gazdag ifjúnak Jézus azt mondta, hogy egy fogyatkozásod van, add el minden vagyonodat, és kövess engem. A gazdag ifjú elment. Voltatok már úgy, hogy szívesen segítettetek abban, amiben jók vagytok? Mi beleesünk abba a hibába, hogy vannak olyan dolgaink, amikről könnyen le tudunk mondani. Azokban szívesen segítünk. És az emberek azt mondják, te milyen nagy lelkű vagy. Mert az ember nem tudja, hogy nekem nem az a gyengém. Nekünk a leggyengébb, a legnagyobb fogyatkozásainkról kell lemondani. És tehát még egyszer megfogalmaznám, én azt hiszem, hogy mi odaadtunk az életünkből az Istennek már egy kivétellel mindent. Ezért majdnem jó keresztények vagyunk. Egy dolgot nem adtunk oda. Azt a pici területet, ahol még az énünk áll. Az még ott van. És Isten azt mondja, hogy nem, én azt kérem. Én azt kérem. Tudjátok, akinek van gyermeke, tudja, miről beszélek, amikor az egyik gyermekemnek azt mondom, hogy add át azt a játékot, ami kedves neked, a testvérednek. A fiam mit tesz? Elkezd keresgélni a játékok között, és mindent átad, ami nem olyan kedves neki. Mindent. Elkezdi magyarázni a kisebbik fiúnak, hogy tessék, Dávidka, itt van, ez a játék, nézd, ez milyen jó kis autó. Csak azt ne kelljen odaadni, ami a kezében van, mert azt most kapta. És mi is ilyenek vagyunk. Isten azt mondja, hogy add át, és mi mindent adunk. Csak valami van a hátom mögött a kezünkben, hogy csak azt ne kérje az Isten. Mindent, Uram, én mindenre képes vagyok. Csak ezt, légy szíves, ezt ne kért. És amikor Isten rámutat, hogy nem, én azt kérem, ami ott van hátul a kezedben, akkor szívünkben ott van a kérdés, hogy mit tegyek. És a gazdag ifjú azért ment el, mert Jézus megmondta neki, hogy mit. Én azt a kis zsebkendőnyi részt kérem, ami az éne talpa alatt van, azt add ide. Add el minden vagyonodat, és kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. Hogyha ettől az embertől Jézus kért volna a házat, vagy bármi már odaadta volna. Ha bármi mást kért volna. Az egészet kérte, mindent, és így nem. Kedves testvérek, tudjátok, hogy van egy olyan rossz hír, hogy az élünk az nem képes öregedni. Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e már. Egy idős embernek ugyanakkora és ugyanolyan fiatal az énje, mint gyermekkorában. Időnként erősödik is. Amíg mi öregszünk, ami énünk soha nem öregszik. Ez egy borzasztó dolog, nem? Nem képes megfáradni az énünk. Nem fárad el, nem gyengül, nem erőtlenül, sajnos. Soha nem csügged. Érdekes, nem? Az én állandóan ott van, és ugyanolyan erővel küzd. Mi időnként fáradunk, a bennünk lévő hit fárad, és az énünk miért nem fárad el? Nagy kérdés. Lehet, hogy már hallottatok erről a példáról, ha más nem az egészségügyi előadásokon, de tudjátok, hogy az éhségközpont az emberi agyban, ugye van egy éhségközpont, és van egy jól lakottságközpont. És tudjátok, hogy az éhségközpontunk folyamatosan aktív. Ez azt jelenti, hogy mi folyamatosan éhesek vagyunk. Nap 24 órájában. De mégis azt mondjátok, hogy mi nem vagyunk folyamatosan éhesek, mert valamikor nem vagyunk éhesek. És ez miért van? Mert van egy másik központ, amit úgy neveznek, hogy jól lakottság központ. A jól lakottság központban, amikor étkezünk, elkezd bejutni a glükóz, a szőlőcukor, és egy bizonyos szint felett felülírja az éhségközpont aktivitását, és jól lakottság érzetünk lesz. Mindaddig, amíg a jól lakottság központból el nem kezd fogyni a cukor, és az éhségközpont ismét, amely állandóan aktív, ismét jelentkezik, hogy éhes vagyok. Akkor vagy éhes, amikor a jól lakottság központban nincs cukor. És akkor vagy jól lakott, amikor tápláltad magad. Ezt csak azért mondtam el, mert ilyen az énünk is, nem? Az énünk folyamatosan dolgozik a nap 24 órájában. Továbbvéve ezt a kérdést a szív átadásáról szólok most, és az életünk átadásáról. És ti is megtapasztaltátok biztos, hogy amikor valaki átad valamit valakinek, akkor meg kell benne bízni. Ti mennyire bíztotok az Istenben? Amikor egy értéket átruházunk valakire, amikor elmegyek üdülni valahova, és valakire rábízom a lakásom kulcsát, az ajtaját, hogy az egész lakást, az értékeimet, akkor abban meg kell bíznom, nem? Amikor valaki a szívét adja át az Istennek, nagyon-nagyon meg kell benne bíznia. Összefüggés lehet a bizalom, a hit, és aközött, hogy mi nem adjuk át a szívünket teljesen az Istennek. Úgy tűnik, hogy nincs még elég tapasztalatunk az Istennel, pedig Isten ad elég tapasztalatot. Isten nem várja azt, hogy rögtön adjuk át a szívünket, Isten folyamatosan tapasztalatokat ad önmagával, míg nem valaki eljut addig a szintig, hogy átadja magát. Az életünk első évei azzal telnek, hogy Isten folyamatosan megerősít, hogy bízhatsz bennem. Majd, ha valakiben megtörténik ez a szív átadása, onnantól az Isten már még erősebben segít. Azért ne feledjük el, hogy ez a kérdés, amiről most szó van, ez az életünket, üdvösségünket meghatározó kérdés. Minden ezen múlik. Amikor a szívünket átadjuk, az mit jelent? Hogy minden gondolatom, minden javam, minden vagyonom, minden cselekedetem az Istené. Ezt jelenti a szív átadása. Mindenem, amin van. A vagyonomtól, a gondolataim át a családomig az Istené. És Istennek ajánlom fel. Nagyon meg kell bíznotok Istenben, és nekem is ahhoz, hogy át tudjam adni a szívem. Mert ha rosszra bízom a szívem, akkor tönkre megyek. Ha jóra bízom, akkor viszont üdvözülök. Nagyon meg kell bíznom az Istenben, hogy át tudjam adni neki a szívem. Jézus azt mondta, hogy az én terhem, az én igám gyönyörűség, és az én terhem könnyű. Jézus terhe nem volt könnyű, ezt mindannyian tudjuk. Miért mondta azt Jézus, hogy az ő terhe könnyű? Mert egy tehernek a súlyát nem az határozza meg, hogy a tehernek mekkora a tömege, hanem hogy azt kiviszi, ugye? Kiviszi. És mivel Jézus terhét az Atya vitte, tehát Jézus nem görnyedt meg a teher alatt, pedig megtehette volna, Jézus nem roppant össze, Mindenki nagyobb terhet vitt Jézus. Jézus miért nem roppant össze a teher miatt? Jézus hogy mondhatta azt, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű? És mi hogy gondoljuk azt, hogy a mi igánk és a mi terhünk az nehéz? Mert más volt a hozzáállása Jézusnak. Jézus nem úgy hordta a terhet, hogy összeroppant volna. Jézus tudta, hogy ezt a terhet az Isten viszi. Jézus határozottan utalt rá, hogy őt az Atya bízta meg. És az ő terhe, az az Isten terhe. Az Isten vinni fogja. Jézus miért nem szorongott, hogy meg fogják kövezni? Mert jól néhányszor meg akarták kövezni, nem? Jézus miért nem félt, hogy le fogják lökni a szakadékba? Jézus miért nem esett pánikba ezekben a helyzetekben? Mert tudta, hogy Isten dolgát teszi. És itt szeretnék egy picit megállni. Mi miért esünk pánikba ezekben a helyzetekben? Már nem, nincs ilyen helyzetünk. Ti miért estek pánikba egy nehéz helyzetben? Mert nem tudjuk, hogy a bűneink miatt van-e, vagy a jó cselekedeteink miatt van. Nem tudjuk, hogy ezt Isten most megvéd bennünket, vagy nem véd meg. Mert attól félünk, hogy megint nem járunk az Istennel. Jézusnak ilyen félelmei nem voltak. Ezért, amikor mi bajba kerülünk, akkor azért szorongunk, mert nem tudjuk pontosan, hogy azért kerültünk bajba, mert Istennel járunk, vagy azért, mert nem járunk az Istennel. És ez egy döntéshelyzet. És elkezdünk félni, hogy netán az én hitetlenségem miatt történt ez? Ha valaki Istennek átadja a szívét minden nap, ilyen félelmei nem lesznek. Soha nem lesznek. Nem kell gondolkodnia azon, hogy azért történt ez velem, mert nem Istennel járok. Jézus tudta, hogy jön e világ fejedelme, de én bennem nincsen semmi. Bárcsak mi is ki tudnánk ezt mondani. Jézus átadta magát az Istennek. Jézus tudta, hogy ha baj van, nem azért van baj, mert ő rosszul cselekedett. Mert azt mondta, hogy én mindenkor azokat cselekszem, amelyek az én atyámnak kedvesek. Kedves testvérek, elkerülhetjük a bűntudatot, hátadjuk a szívünket. És ha valaki elkerüli a bűntudatot, az meggyógyul. Nincs más választás, ez meggyógyul. Mert minket a bűntudat tesz beteggé, hogy nem tudjuk, hogy a bűneink miatt van-e vagy nem. Hogy az imáinkat úgy kezdjük, hogy Istenem, bocsáss meg, mert bűnös vagyok, és megint bűnt követtem el. És a bűnbánatnak van szerepe, és fontos. De nem szükségszerű, hogy mi a bűneink miatt szenvedjünk. Amikor Istennek átadom az én szívem, csak akkor veszi el, ha őszintén és jókedvel adom. Ha fogvicsorgatva adom át a szívem, Isten azért sem fogja elvenni. Visszaadja. Nem veszi el. Ha valaki jókedvel, őszintén adja, Isten elveszi. Kötelességből kérésre adni, ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Aki nem szomjas, az ne igyon. Aki nem szomjas, az ne igyon. Csak aki szomjas. Az viszont ingyen fog kapni. Kedves testvérek, a bűngyűlölet. Ha valaki át akarja adni Istennek az ő szívét és az ő életét, az meg kell, hogy gyűlölje a bűnt. Ne éljünk tüskékkel az oldalunkban. Ne éljünk tüskékkel az oldalunkban. A megtartott, megtűrt bűnök ott maradnak, és szívják a vérünket. Elnézést azért a szóért. Ugye most kullancsveszély van, talán aktuális a kérdés. A bűn az egy otromba vérszívó élőlény, vagy élettelen dolog, mit mondjak? Hogy ehhez hasonlítanám. Vérszívó, szó szerint szívja az erőnket. Elszívja az erőtöket, az én erőmet, tönkretesz. És ha valaki nem cselekszik bűnt, erők szabadulnak fel az Isten szolgálatára. Ha tehát nem szolgáljuk az Istent, az azért van, mert bűneink vannak, amelyek az erőnket lekötik. Lekötik, mert bűntudatunk van. Lekötik, mert foglalkozunk vele, mert valahol belül küzdünk egyedül. Engedjétek meg, hogy elmondjak egy gondolatot. Egy kicsit talán ironikusnak fog hangozni. Tudjátok, hogy a számítógépen, illetve az interneten vannak olyan fórumok, ahol lehet egymással kommunikálni. És mindenkitől szoktak várni egy soros, néhány soros bemutatkozást. És most nem azért mondom ezt, hogy most mosolyogjunk ezen, mert én ezen először mosolyogtam, azután elkomolyodtam. Az egyik ember így mutatkozott be. Saját erőmből lettem senki. Félelmetes bemutatkozás volt, a saját magam, így fogalmazott pontosan, a saját magam erejéből lettem senki. És amikor az ember elgondolkodik, hogy valaki így mutatkozik be, tehát egy kicsit öniróniával, a saját magam erejéből, hogy mire megyünk mi a saját magunk erejéből. Mi senkik vagyunk, senkik is maradunk. Nekünk az Isten az, aki minket valakivá tesz, és ez nem a mi erőnk. Ez nem a mi erőnk. A saját magunk erejéből, mi igazándiból a menny szemében, emberek szemében talán lehetünk valakik, a menny szemében senkik maradunk. És amikor Dánielnek azt mondta, hogy te kedves férfiú, vajon az Isten mondhatná ezt nekünk is, vajon a menny szemében mi valakik vagyunk, vagy pedig sajnos senkik. Mert ne feledjétek, hogy ha valaki nem állja meg a helyét ebben a küzdelemben, az megsemmisül. Az senkivé válik. Ez csak időkérdése, és ez egy szomorú valóság lesz nem sokára, a Biblia szerint. Kedves testvérek, az üdvösség elveszítéséhez nem kell megállni. Az üdvösség elveszítéséhez elég lemaradni, és ez nagyon fontos dolog. Nem csak az veszik el, aki megáll, vagy visszafelé indul el, hanem az is, aki lemarad, aki elmarad. A teljes sebesség az, ami szükséges most. És erről szól az egész hét, hogy tudunk teljes sebességgel menni a hitben. És hát legtöbbször rám szokott várni, hogy említsem az előkészületi évet, ami ugye most már magunk mögött van. Az előkészületi év miről szólt? Szerintem az előkészületi év arról szólt, hogy add át az életed. Ennyi. Nem több, de nem is kevesebb. Az előkészületi év az arról a témáról szólt, amit most én itt megkaptam, az átadott életről. És az előkészületi év azért volt év, amiben ne azt nézzétek, hogy egy év, hanem azt, hogy egy hosszabb terminus volt. Az előkészületi év azért volt hosszabb terminus, mert minthogyha az én hitem szerint a Jóisten azt üzente volna, hogy ehhez a változáshoz idő kell. Hogy ez nem fog egy nap alatt megtörténni, mint ahogy azt gondoljuk. Nem egy imaóra, és nem egy böjtnap, hanem imaórák és böjtnapok sorozata, akár egy éven keresztül, vagy éveken keresztül. És egy kicsit úgy érzem, mintha Jóisten próbált tett volna az emberrel, mire vagytok képesek, vajon mit tudtok tenni néhány hónap alatt, vajon nekiálltok-e a változásnak. Mert én hiszem, hogy ha mi nekiállunk és nekiálltunk volna, akkor ez folytatódik, ez folytatódna. Isten sokszor megpróbálja az ő népét, vagy a kevesen hű, mert akkor a sokon is hű lesz, vagy a kevesen hamis, akkor a sokon is hamis lesz. És végül szeretnék rátérni arra, hogy az élet átadása az mindennapos szívátadás. Ahogy ezt ti is tudjátok, tőletek meg szokta kérdezni az Isten azt minden reggel, hogy akarod-e folytatni? Tehát megkérdezi az Isten tőlünk minden reggel, hogy akarod még? Akarod folytatni ezt a küzdelmet? Vagy pedig úgy gondolkodhatunk, hogy a keresztségkor mi egyszer döntöttünk, és attól kezdve ez egy sima, egyenes vonalú egyenletes mozgás, ahogy a fizikában mondanák. Ti is tudjátok a választ, Isten minden nap és minden reggel megkérdezi tőlünk, tőlem is és tőletek is, hogy akarod-e még. És erre mi választ adunk. Szeretném megkérdezni, ha valaki reggel nem imádkozik, az milyen választ adott? Az is válasz. Az komolytalan válasz. Ha valaki reggel az Istennek nem adott egyértelmű igent, az meg fog állni a hitben. Isten minden reggel egyértelmű igen választ vár az én gondolataim, az én olvasatomban. Nem csak egyszer, a keresztségkor folyamatosan. Ha ti reggel megerősítitek, hogy igen, ma is akarom, továbbra is akarom, akkor Isten is akarni fogja. Add a te szívedet én nékem ma is, és a te szemeid az én utaimat ma is megőrizzék. Jézusnak voltak olyan példái, amelyeket én úgy érzem, hogy kicsit udvarias, de mégis egy picit megszégyenítő a szó pozitív értelmében. Ez a hamis bíró és a hamis sáfár. Ha a gonosz ember is képes jó dolgot megadni valakinek, mennyivel inkább az Isten? Micsoda példa, nem? Ha egy olyan bíró, aki amúgy nem akar segíteni, de végül csak segít, mennyivel inkább az Isten? És a hamis sáfár példája, ha a gonosz önző sáfár is gondol a jövőjére, mennyivel inkább kell gondoljon a hívő ember? Ugye nem azt mondta Jézus, hogy tanuljatok a sáfár erkölcseiből, hát szó sincs erről, az eszességéből. Ez az ember gondolt a jövőjére. Egy egyszerű ember gondol a jövőjére, aki nem megtért. És az Isten népe nem gondol a jövőjére? Néhány nap és az események megindulnak. És mi hogy fogunk állni? Most már azt sem mondom, hogy profétikus szemlélet kell, csak néhány hetet, hónapot, évet kell talán előre gondolkodnunk. Mi lesz velünk? Nem kell hozzá nagy fantázia. Ott fogunk állni. Ott fogunk állni. Mit fogunk mondani? Hogy fogunk tudni bizonyságot tenni? Mennyi olaj lesz nálunk? Szeretnék nektek mondani egy példát. Amikor egyetemre jártam, feladtak nekünk egy matematikai feladatot. És tudjátok, mi történt? Az egész tankör megcsinálta. És ugyanaz az eredmény jött ki mindenkinek. Egy kivétellel. A tanárnak más jött ki. Azt mondta a tanár, számoljátok újra. Újra számoltuk. Ugyanaz jött ki. Tanár azt mondta, nem ez az eredmény. Én gondolom, hogy ti hallottatok már a szisztematikus hibáról. Amikor egyként gondolkodók, ugyanazt a hibát követik el. De nem az a jó eredmény. És én személy szerint attól tartok, hogy mi szisztematikus hibát vétünk. Ezért nem tudjuk egymást tanítani egy bizonyos szint felett, mert ugyanazt a hibát követjük el, ezért ugyanaz az eredmény jön ki, de Istennél más van az egyenlőség jel mögött. Ezért kell újra megtérni. Ezért van az, hogy nekünk nem egymást kell tanítanunk egy bizonyos szint fölött, hanem az Isten tanít bennünket. És amikor az oktatónk elmagyarázta, hogy van egy pont, ahol ti rosszul számoltatok, mert ott nem úgy kell csinálni. Akkor döbbentünk rá. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ha egy gyülekezetben ugyanaz az eredmény jön ki, akkor Istennek is az a véleménye. Nem kizárt, hogy ez Isten véleménye, persze. Csak nagyon vigyázzunk a szisztematikus hibákkal. Elkövethet minden testvér ugyanolyan hibát. És végül azt hisszük, hogy ez Isten akarata. Szántsunk új szántást. Kérdezzünk az Isten, ne a testvért. Azt javaslom. Az Isten tudja, hogy hol hibáztunk, hogy hol van az összes imádságban a szisztematikus hiba. Mert ott van. Hogy mindannyian rosszul csináljuk. Csak Jézus csinálta jól. Mert ő győzött. Harmadszorra fölállt és győzött. És mi ezredszerre fölállunk és nem győzünk. Ugyanazt a hibát követjük el. Hol a hiba? Hol a hiba? Még nem állottatok ellen vérig. Hiányzik a vér a verejtékből. Azt tudom mondani. Ilyen képiesen. Kedves testvérek, hiányzik a vér a verejtékből. Mert még mindig a felső kérekben mozgunk. Tudjátok, a földnek van több kérge, és legbelül, földünkön legbelül, a föld magjában tudjátok hány fok van? Hány fok van, ki tudja? Ugyanakkora, mint a nap hőfoka. 6000. 6000 fok. Úgy tudom, lehet, hogy csak 5000. A lényeg, amiért ezt elmondom, imádságainkban legtöbbször a felső felszíni rétegekig jutunk el, De a küzdő ima akkor kezdődik, mikor elkezd emelkedni a hőmérséklet az imádság közben. És akkor mi rendszerint fölállunk az imádságból. Olyankor meg kéne nyugodni, és újra le kéne térdelni. És még magasabb lesz a hőmérséklet. Megint fölállok, és megint énekelek, és letérdelek. És Jézus ezt csinálta. Jézus lelkében a hőmérséklet olyan magas lett, és ezt most képiesen értsétek, hogy vér jelent meg a verítékben. Hogy a küzdelem egyre magasabb volt, és ő nem állt föl, de azt mondta, hogy Uram, mújjék el a pohár, de még fogta a földet. De ha lehetséges, legyen meg a te akaratod, és ez hiányzik. Mi azt mondjuk, Uram, mújjék el a pohár, és nem folytatjuk. Vagy ha igen, akkor nem komolyan, nem veszük komolyan, nem mondjuk komolyan. Kedves testvérek, ez a gondolat, amit szeretnék kihangsúlyozni, az átadott élet titka, az imádság közbeni hőfokemelkedés. Én így tudom megfogalmazni, nem tudom máshogy. Az imádság közbeni hőfokemelkedés. Ideje, hogy ne meneküljünk a hosszú csendességek elől. Ideje, hogy addig maradjunk Isten közelében, amíg Isten megkérdezi, hogy te most komolyan akarsz imádkozni? Vagy csak letérdeltél? Mert Isten 30, 40, 50 perc után ezt meg fogja kérdezni. Te komolyan jöttél? És akkor megindul a szó valódi értelmű vett imádság. De mi legtöbbször csak a felszíni, szobahőfokú levegőn imádkozunk. És el is jutunk egy darabig. De ez kevés. Kedves testvérek, azt kívánom mindannyiunknak, hogy bár én nem éltem túl sok dogmatikai fogással, vagy hogy mondjam, igével, hanem próbáltam a saját szavaimmal ezt megfoghatóvá tenni számotokra, az átadott életet nem lehet elolvasni. Az átadott életet csak Istennel lehet megküzdeni.
Kedves testvérek, még lezárásul hadd mondjak el egy tapasztalatot, ami életem egy korábbi szakaszában történt velem, és azt hiszem, hogy végigkísér egész életem folyamán. Emlékezem, amikor államvizsgára készültem, és úgy alakult, hogy ez éppen egybeesett a keresztségi készülésemmel is. Nagyon gondban voltam, hogy vajon méltó-e az Úr ügyéhez az, hogy én egyszerre készülök államvizsgára is, az Élelmiszeripari Egyetemen, és egyszerre készül a keresztségre is. És először úgy döntöttem, hogy hát ez nem méltó ehhez az ügyhöz, inkább az államvizsgát kell először választani, és majd utána szép nyugalomban meg fogok keresztelkedni. Majd aludtam rá néhányat helyesebben, nem tudtam aludni, mert éjszaka fölébredtem, gondolkodtam, és nyomasztott az egész helyzet, míg nem rádöbbentem, hogy ez így nem helyes, hiszen a keresztség sokkal fontosabb, mint az államvizsga. Ezért úgy döntöttem, hogy nem halogatom a keresztségi felkészülést sem, és egy időben belekezdtem az államvizsgába is, belekezdtem a keresztségi felkészülésbe is. Jól lehet tudtam, hogy ez a kettő nem fog együtt menni, emberi számítás szerint. De azt mondtam a Jóistennek, hogy Jóistenem, leteszem eléd az államvizsga ügyét, te old meg. És én a keresztségi felkészülésre helyezem a hangsúlyt. Nos, el is indult ez a két esemény párhuzamosan, és hát bejött az, amitől végül is féltem, tudnélik az államvizsga, illetve az államvizsga felkészülés, a szakdolgozatkészítés rendkívüli akadályokba ütközött. Laboratóriumi kísérleteimet végeztem, és rá kellett döbbenni, hogy ezek nem sikerülnek. Tönkrementek a laboratóriumi eredményeim, nem sikerültek úgy, ahogy kellett volna, és olyan eredmények jöttek ki, hogy nem volt közöttük használható. Az újrakezdéshez már nem volt idő, és szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen a szakdolgozatomat nem bírom leadni. A konzulensem jelezte, hogy ebben a formában nem tudja elfogadni a munkámat, és nagyon-nagyon gondolkodtam, hogy vajon jól cselekedtem-e, hogy egyszerre készülök keresztségre is, egyszerre olvasom a KT-t, nap-nap után töltöm ki a KT-ban a sorokat, és olvasom, és a Bibliát is hozzá, és nincs időm egyszerűen a szakmai dolgokkal foglalkozni. Nos, a konzulensem jelezte, hogy ez így eredménytelen, és egyszerűen értékelhetetlen a szakdolgozatom. Mindazonáltal, és itt éreztem a Jóisten kegyelmét, mindazonáltal mégis azt mondta, hogy tekintettel az elmúlt több éves munkámra ő megengedi és lehetőséget ad arra, hogy ez a szakdolgozat az Államvizsgabizottság kezébe kerüljön. És emlékezze meg, a konzulensem is mondta, aki egyébként hívő ember, hogy imádkoznunk kell, hogy ezt a dolgozatot senki ne nyissa ki az államvizsgán. Hát, ha valaki kinyitja, és látja a grafikonokat, látja az értékelhetetlen dolgokat, hát rögtön meg fogja érteni, hogy itt ez egy sikertelen munka, és így a konzulensem is hát veszélybe sodorta a saját állását. Nos, így kerültem az államvizsgára, hozzá kell tennem, hogy javasolták többen a diákok közül, hogy ne butáskodjak, hát pontosan tudom, hogy minek kellett kijönnie, milyen eredménynek kell kijönnie, hát hazudjak. Tehát írjam be az eredményeket rosszul, írjam be azokat az eredményeket, amiknek ki kellett volna jönniük, azok helyett, amik kijöttek, hiszen mindenki ezt csinálja, ez a szokás, hogy a jó eredményeket ki lehet keresni egyéb korábbi disszertációkból, dolgozatokból. Írjam be a jó eredményeket, készítsek tökéletes grafikonokat, senki nem fogja meglátni, hogy ez hazugság. Azt kérték, hogy csaljak, és én azt mondtam, hogy nem, ezt nem tehetem meg. Ez a szakdolgozat így fog vizsgára kerülni. Most így mentem az államvizsgára, és aznap reggel, mikor vizsgáztam, emlékezem, feleségemmel letérdeltünk a szobánkban, és nem azért imádkoztam, hogy ne lapozzanak be a szakdolgozatba. Nem azért imádkoztam, hogy ne lapozzanak bele ebbe a dolgozatba, vagy hogy átmenjek bizonyos eredménnyel. Én egy dologért imádkoztam, hogy Istenem, legyél jelen. Légy jelen ezen a vizsgán. Én semmi más nem kérek, csak azt, hogy te legyél ott. És ha te ott vagy, akkor baj nem érhet. Akkor az fog történni, amit te akarsz. És ebben a nyugalomban, persze azért volt bennem izgalom, de mégis egyfajta nyugalom költözött a lelkembe. Így léptem be az államvizsgaterembe, és emlékezem, hogy írásvetítős anyagot készítettem. Szorongásomban a fóliát rosszul raktam fel, fordítva. Én persze nem vettem észre. És itt történt meg az az eset, amire hát sem én, sem feleségem nem számított. Ugye mi azt kértük az Istentől, hogy legyen jelen. Hitből, tiszta szívvel kértük, tehát nem azt, hogy jó jegyet kapjunk, hanem hogy ő legyen jelen. De én nem gondoltam azt, hogy ezt Isten ennyire komolyan gondolja. Talán nem volt ehhez még elég hitem, de a következő történt, és ezen nagyon meglepődtem. Nyílt az ajtó, és bejött egy hölgy. Jól öltözött, jól szituált nő volt. Megmondom őszintén, nem is igazán emlékszem rá pontosan, hogy nézett ki, mert annyira izgultam. Annyit tudtam, hogy ő leült arra a székre, ami mellettem volt letéve. Erre a székre senki nem ülhet le, csak egy ember, a konzulens. Ez a nő, teljesen ismeretlen ember, leült erre a székre, hozzám közel, körülbelül 1-2 méterre, és ugyan mindenki csodálkozott, de senki nem mert hozzászólni, senki nem szólt hozzá egy szót sem, és ez a nő rögtön figyelmeztetett engem, hogy fordítva van feltéve a fóliám. Én persze rögtön megköszöntem, és vetettem rá egy pillantást, azután a fóliát visszafordítottam, és elkezdtem beszélni. Emlékezem, attól kezdve, hogy ő hozzám szólt, nyugalom lett úrá rajtam. Nem is nyújtom nagyon hosszúra ezt a történetet, csak annyit szeretnék ebből kihozni, hogy a dolgozat jól sikerült, senki nem lapozott be. Nem is szeretném hosszúra nyújtani ezt a történetet, csak annyit szeretnék belőle kihozni, hogy a szakdolgozatban senki nem lapozott bele. Az államvizsgám 4-esre sikerült, jó eredménnyel zártam az egyetemi tanulmányaimat, nyugodtan tudtam vizsgázni. Emlékezem, mikor kijöttem a vizsgáról, feleségem utánam vizsgázott, majd még egy lány, akivel együtt készültünk hárman, tehát feleségemmel is ezzel a barátunkkal, együtt készültünk a keresztségre hárman. Miután mi levizsgáztunk, kiszaladt a konzulens és még egy-két ember az államvizsga bizottságból, és elég határozott hangon kérte, hogy az édesanyámat hívjam ki a teremből. Erre én persze mondtam, hogy ő nem az édesanyám. Mondtam, hogy ő nem az édesanyám, tehát én őt nem ismerem, nem tudom, ki ez a hölgy. Erre a konzulensem többektől megkérdezte, akik ott álltak a folyosón, hogy ki az, akinek az édesanyja bent ül azon a széken, ahol nem ülhet senki hozzátartozó. Erre hát mulatságos volt, mindenki nevetett, hiszen az a hír kezdett terjedni a folyosón, hogy valaki az édesanyjával jött vizsgázni. Szóval azt kérték, hogy azonnal, haladék nélkül ez a hölgy jöjjön ki. Ezt kérték, hogy hívjuk ki azt a hölgyet, mert ő, tehát veszélyben van az államvizsga. Ez a hölgy magától kijött nem sokára. Emlékezem, én egy meleg radiátoron ültem, mert egy hideg idő volt, amikor vizsgáztunk, és néhány szót szólt hozzám, ahogy létem felül érdeklődött, mennyire izgulok, mennyire nem. Emlékezem rá, hogy megkérdezte, hogy vagyok. Megkérdezte, hogy fázom-e, mennyire izgultam. Néhány szót szólt. Én persze természetesen válaszoltam, hogy jól vagyok, köszönöm, kicsit fázom, kicsit izgultam. Ez a hölgy kilépett az ajtón, és ünnepélyesen elment. Emlékezem, hogy ünnepélyesen ment. Erre az egyre emlékszem. Senki azelőtt nem látta ezt az embert, ezt a nőt. Senki azután nem látta ezt a nőt. Én is kérdezgettem többeket, hogy ti ismertétek? Nem. Csak arra az időre tartózkodott a teremben, amíg én, feleségem és a Krisztina, akivel együtt készültünk a keresztségre, ő levizsgázott. Előtte jött be, utána ment el. És úgy éreztük, mintha Isten megáldotta volna az államvizsgát. Kedves testvérek, én nem is tudtam, hogy ő ki volt. De miután pár órára rá, vagy egy-két napra rá elmentünk a keresztségi tanításra, tulajdonképpen akkor esett le a tantusz, hogy lehet, hogy az Isten elküldte az ő angyalát. És a keresztségi tanítom azt mondta, hogy igen, itt erről volt szó. Döbbenetes volt tapasztalni, és megrázó, hogy Isten megtartja a szavát. Mi azt kértük, legyen jelen, Isten képviseltette magát. Szózat támadta mennyben a mi imádságunk kezdetén. Az angyal elindult, az angyal teljesítette a feladatát az én hitem szerint. És kedves testvérek, amit ebből ki szeretnék hozni, az végül is nem csak ez a történet, ami, mondom, életemen keresztül végig kísér, hanem az, ami ezután történt, és ami még megrázóbb, ami ennél is megrázóbb. Én azt hittem, hogy ez az eset teljesen meg fog változtatni, és hogy én ezután teljesen át tudom adni az életemet az Istennek. De nem ez történt. Elbíztam magam. És ahogy az egészségügyi munka haladt, aminek ugye, hát én is valamilyen szinten élharcosa voltam és vagyok, más testvérekkel együtt, szóval azt hittem, és azt kezdtem hinni, hogy az én kezem cselekedte ezeket. Évek teltek el, és én azt hittem, hogy egy tapasztalat elkísér, megváltoztat, megszentel minden tekintetben, és ez nem történt meg. Szeretnék olvasni egy Zsoltárból, talán nem annyira ismert Zsoltár, 38. Zsoltárból, hogy mit éltem meg néhány évvel ezelőtt. Amikor azt hittem, hogy Istennel járok, rájöttem, rá kellett jönnöm, hogy végletesen mélypontra került az életem. Így szól a 38. Zsoltár, Uram, haragodban ne fenyíts meg engem, felgerjedésedben ne ostorozz meg engem, mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. Nincs épség testemben a te haragodtól, nincs békesség csontjaimban, vétkeim miatt. Mert bűneim elborítják fejemet súlyos teherként erőm felett. Megsenyvedtek, megbűnhődtek sebeim oktalanságom miatt, lehorgattam, meggörbettem nagyon. Naponta szomorúan járok, mert derekam megtel gyulladással. És testemben semmi ép nincsen. Erőtlen és összetört vagyok nagyon, szívem keserűsége miatt jajgatok. Kedves testvérek, döbbenetes volt tapasztalni, hogy láttam, hitem szerint láttam az Isten angyalát, és nem hozott végleges megoldást. Mert nekünk nem a csodákra kell várni. Nekünk át kell adni minden nap magunkat, és ezt elfelejtettem. Erről elfelejtkeztem. Nem adtam át magam úgy. Azt mondtam, az én kezem cselekedte ezeket. Folynak az előadások és a sorozatok nagy látogatottsággal, nagy sikerrel, jó eredménnyel, és a sok dicséret végül tönkretette az életemet. Legalábbis azt hittem, hogy végletesen és véglegesen. Istenhez könyörögtem utána, Isten elé borultam, hogy Uram, hol hibáztam el? És Isten nagyon keményen megfeddett. És Isten megmutatta, nem az a lényeg, hogy te láttad az angyalt. Nem az a lényeg, hogy te egyszer-kétszer nagy tapasztalatban részesedtél. Hiszen a Bibliában is ezt látjuk, hogy a nagy tapasztalatok után történnek a legnagyobb elesések. És én is ezt éltem meg. És Isten rádöbbentett, hogy minden nap a te szobádban meg kell harcolnod a küzdelmet. Nem az angyal meglátása hozza a megoldást, hanem a naponkénti küzdelem. A naponkénti küzdelem minden nap, és ez anélkül is megy, hogyha nem látsz angyalt. És én már nem kérem az Istentől, hogy mutassa jeleket, hanem azt mondom az Istennek, Uram, minden reggel, hogy igen, hogy átadom az életem. Nem kell ehhez csoda. Az igazi csoda nem az, hogy csodát látsz. Az igazi csoda, amikor átadod a szíved, és így minden nap igent mondasz az Istennek. Ez az igazi csoda, kedves testvérek, és azt hiszem, hogy ezzel zárnám, emlékezem, hosszú ideig az Isten nem szólt hozzám. Nem tudtam átadni magam. Talán egy-két év is eltelt, nagyon hosszú idő. Isten hallgatott a lelkemben, nem szólt. És emlékezem, amikor hosszú idő után megmertem kérdezni az Istent. Megmertem kérdezni az Istentől. Uram, elvetettél? Uram, vége? Megkeményedett a szívem? Meg tudsz még változtatni, Uram? Mit tegyek? Mit cselekedjek? Hogy az örök életet elnyerhessem. Abban az időben sejlett fel bennem az előkészületi év gondolata. Ugye ez volt 2006 végén, és egy évet kellett érlelni, mire ugye 2007-ben ez elindulhatott, és itt sem tett Isten nagy terhet rám, hanem csak annyit, hogy adjam tovább, mondjam el, és ő ennek az útját kísérni fogja. Az én hitem szerint ezek a folyamatok így láncszerűen így történtek, így zajlottak, mint hogyha az Isten az előkészületi évvel válaszolt volna az én személyes kérésemre, kérdésemre. Uram, elvetettél? Elvetettél engem? Elvetettél minket? És az Úr válaszolt, nem az angyal változtat meg, és nem egy nagy tapasztalat, hanem az előkészület ideje, a hosszú idő, ami nem biztos, hogy 8-10-12 hónap, mert Isten nem tud minket egy-két nap alatt megváltoztatni. Hosszabb idő kell, hogy megváltozzunk. Minden nap, az előkészület napjai, így is mondhatnám, az előkészület hetei és hónapjai, erre van szükség. Isten válaszolt az imára, és azt mondta, idő kell, mire kicsiszollak. Időre van szükség, mire megváltoztok. Ezért minél hamarabb induljatok el ezen az úton. Ennek jegyében zárom ezt az alkalmat, és kívánom, hogy mindannyian okuljunk ezekből, okuljunk egy-egy történésből, ne várjunk csodára. A csoda rajtunk múlik. A csoda a mi előkészületünkön múlik. Kívánom mindannyiunknak ezt a szent előkészületet. Használjuk ki az időt, amíg lehetséges. Amen.
Jóságos Istenünk, irgalmas édesatyánk, tudjuk, hogy a te akaratod az, hogy mi a te országodba eljussunk, és csak rajtunk múlik, hogy oda belépünk-e vagy sem. Istenünk, azt is tudjuk, hogy te előkészítetted azt az utat, amin járnunk kell, bár csak ezen az úton maradnánk, ezen az úton járnánk. Urunk, óvjál meg attól, hogy embertől kérjünk segítséget, ha csak te tudod az eredményt, a megoldást, óvjál meg a közös hibáktól. De segíts abban, hogy egymást ugyanakkor erősítsük, és megóvjuk a nehézségektől, a Te igéd segítségével. Urunk Istenünk, hozz megoldást, olyan megoldást, amit mi emberileg nem tudunk, nem vagyunk rá képesek. Urunk, nem tudunk mást kérni, csak azt, hogy segíts, olyan mértékben segíts, hogy mi azt a segítséget kérjük és elfogadjuk. És add, hogy megüresítsük magunkat, hogy minél több féljen a mi lelkünkbe, a mi szívünkbe a Te ajándékait közül. Ilyen értelemben kérünk, könyörülj rajtunk, és hozz megoldást a mi életünkre és a mi közösségünk életére. A lehető leghamarabb. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, és elindítod azokat az eszközeidet, amelyekhez szükségesek, ha mi hittel kérjük. Jézus Krisztusért kérjük, a Te fiadért, hallgass meg. Amen.